Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mennybe menetel ünnepén az igehirdetés alapjául szolgáló szent igéket, úgy, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, a 9. verstől a 14-ig. Miután Jézus ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és Jézus testvéreivel együtt. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Különös ünnep a mai, ritkán adódik, hogy mennybe menetel el ünnepe, egyidejűleg munkaszüneti nap is legyen. És annyira kiment már a köztudatból, hogy talán ezért is tépázta meg az idő a gyülekezet Isten tiszteletén résztvevők számát. Annál is inkább, miután katolikus testvéreink pedig mindig a következő vasárnapon tartják a mennybe menetel ünnepét. Valójában itt is ökumenikus feladatunk lenne, hogy egyszerre ünnepeljük a mi Urunk látható világból való láthatatlan távozását. Mindenek előtt azonban azt gondolom, hogy annak szabad örülnünk, hogy ez ősi templom szent falai között együtt lehetünk, és ma bármennyire is különös, de ünnepet szentelhetünk, nem annyira a munkának, mint annak, hogy a mi Urunk Jézus életének egy sajátos fázisára, egy sajátos eseményére, egy különös életszakaszára gondolhatunk. Felolvasott igényben, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben Lukács, az orvos, a legrészletesebben írja le a mennybe menetel eseményét. Az a Lukács, aki a történész gondosságával, miként az evangélium elején is írja, utána járt mindannak, ami Jézus életében történt, és csak azt, amit szemtanúk vallottak, amit maga is átélt, rögzítette az evangéliumba és az apostolok cselekedetéről írott könyvben. Kettő együtt hiteles tudósítás Jézus életéről sok-sok evangéliumi részletben eltérően a többiektől még gazdagabb forrásokat említ, mint Márk vagy Máté. Az apostolok cselekedetéről írott könyv pedig folytatódik a tekintetben, hogy amit az evangéliumokkal első renden a feltámadás és a mennybe menetel rövid említése után lezárnak, az itt az apostolok tevékenységével, a mennybe menetellel, aztán pünkösd eseményével és az azt követő első évszázad keresztény történéseivel kapcsolatosan történt. Mindezt azért említettem, hogy a testvérek érzékeljék, Jézus életének egy fontos szakasza zárul le, és nyilvánvaló az is, amit itt Lukács pontosan leír, egyidejűleg utal arra, hogy Isten valami különlegeset végzett el, hiszen mindenütt passzív igeformák szerepelnek, hogy felemeltetett, felvitetett, vagyis valaki felemelte, valaki felvitte. És amikor a Szentírásban ilyen passzív igeidőkkel találkozunk, akkor mindig mögötte a cselekvő Isten van, aki egész Jézus eseménynek a irányítója, megvalósítója. Méltán kérdezhetik a testvérek azt, hogy már most hogyan is lehetne érteni, hogy lehetne lefordítani mai nyelvre mindazt, ami itt történt, mert ott akkor tényleg csodálkoztak a galileai férfiak, egy kicsit megálltak és fölnéztek az örökké valóságra. Mi történik? És aztán két isteni küldött fehér ruhában, ami külsőjükben is jelezte, hogy itt az Isten tisztaságát, szentségét hirdető személyekről van szó, elmondják, hogy csak az történik, amiről Jézus beszélt. Csak az történt, amit Isten megígért, hogy tudnék a megváltásnak egy különleges fázisához, Jézus életének egy különleges szakaszához érkezünk el. Ha mai nyelven akarjuk mindezt elmondani, akkor így fogalmazhatjuk, hogy valójában mennybe menetel ünnepén Jézus a tér, az idő és a testiség földi korlátai fölé emelkedett. Ezeket a különös e világban uralkodó törvényszerűségeket isteni hatalmával legyőzte. Így fogalmazzuk, urrá lett a téren, azért, hogy ne helyhez kötött legyen, hanem mindenütt jelen legyen. Urrá lett az idő, hogy ne csak abban az életszakaszban, amelyben 3 évig itt a Földön járt, érezzék meg jelenlétét, hanem minden időkben, évszázadok, évezredek idejét átívelően, ahogy mi magunk is tudjuk azt, hogy most is jelen van közöttünk. A testiség földi kötöttségét legyőzve pedig igazából azt mondhatjuk, hogy nem csak egy helyen, hanem mindenütt a világon jelen lehet, hiszen amikor testben volt itt a Földön, akkor vagy Galileában, vagy Jeruzsálemben, vagy valahol az Izrael vidékén járt, de egyszerre csak egy helyen. A testiség legyőzése azt jelenti, hogy lélekben bárhol ezen a világon, New Yorktól egészen Vladivostokig, és itt Magyarországon is, Nyíregyházától Sopronig, bármely felekezet templomában jelen van, ahol segítségül hívják az ő nevét. Tehát tér, idő, e világi testiség földi korlátai fölött aratott győzelmet, és azt mondhatjuk, hogy ténylegesen e látható világból a láthatatlanba költözött. Ezt jelenteni a föld és a menny kifejezése a régi tolemaioszi világképet fölváltva, mert kétségkívül igaz az, hogy nem csak ez a látható létezik, hanem az a láthatatlan is. Nem csak ez az elmúló, hanem az az örökkévaló is. És mi mind a kettőnek az elhívott részesei vagyunk. Egy időre itt, ezen a földön. Aztán az örökkévalóságban, Istennel mindörökké. Jézus is valójában ezt a pályát futja be. Ha egy szóval akarnánk kifejezni ezt az eseményt, akkor ezt mondhatnánk, hogy korszakváltozás történt Jézus életében. Lezárult egy földi életidőszak, és elkezdődött egy új az Isten közelségében, együtt az Atyával. Mindez azt mutatja, hogy mennybe menetel ünnepe, ez a mai nap Jézus életében, de az üdvösség történetben is fontos esemény. Sajnálatos, hogy éppen a kereszténységnek a mostani 20.-21. századi idejében az ünnepek sorából az élet törölte, vagy azt is hozzátehetjük, hogy korábban politikai hatalmak tették munkanappá, mert Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Skandináviában és Angliában ez a mai nap mindig is munkaszüneti nap volt. Ünnep, miután érzékelte az egyház is, de az egyházon kívülállók is, hogy nem egy mellékes eseményről van szó, hanem egy korszakváltásról. Ha Jézus életét próbáljuk végignézni, mint egy indulásától, születésétől kezdve, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a 12 esztendős Jézus életében fontos esemény, amikor jelzik az evangéliumok, hogy ő először beszél az atya akaratáról azzal a bölcsességgel, amellyel a 12 éves gyermekek nem szoktak szólni. Itt mutatkozik meg először Jézus életében az Istentől küldött szeret. Aztán, amikor 30 éves korában elkezdi a nyilvános tanítást, gyógyítást, akiről azt mondja az evangélium, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van. Egy következő fázis, amikor Galileát elhagyva Jeruzsálembe megy, az ünnepi virágvasárnapi bevonulás történeti eseményére utaló, és elindul a nagy hét a maga fájdalmával, szenvedésével, megaláztatásával, végül kereszthalálával, és húsvét is egy új korszakot jelent, mert valami olyasmi történik, ami különben a történelemben nem fordult elő, hogy Isten a holtak világából teremti újra őt, míg nem 40 nap után fölemeltetik, amelyel Isten igent mond a Jézus történés sorozatára. Új korszak Jézus életében. Mondhatjuk azt is, hogy korszakváltás van az egyén, a mi életünkben is, a gyermekkor, az ifjúkor, a felnőttkor, a nyugdíjaskor, az időskor. Egyfelében jelzik ezeket a fázisokat, csak utaluk reájuk. De más-más feladattal a felkészülés, az aktív tevékenység, aztán a csendes nyugdíjas idő, amikor az örökké valóságra készülünk fel, amellett, hogy az ember még testi erejétől és szellemi képességeitől megajándékozottan végez bizonyos munkát, mégis tudja, hogy közelebb van az örökké valóhoz, mint a látható világhoz, mert Isten hívó szava érkezik hozzá. Nem volt ez másként az egyház történetében sem, mert ott is különböző szakaszokat lehet megfigyelnünk, és ezek a korszakváltások általában megrázkódtatással jártak, anélkül, hogy egyház történeti előadás sorozatot kezdenénk, csak egyszerűen utalunk arra, hogy az első 300 a keresztényeknek nagyon próbás időszak volt, hiszen ott nagyon sok mártír vére folyt ki a keresztény üldöztetések során. Néró és Diokleciánus nem kedvelték a keresztényeket, míg nem 313-ban Nagy Konstantinus államvallássá tette a kereszténységet. Ez sem volt minden tekintetben jó dolog. Anélkül, hogy most minden részletét elővennénk, próbálunk egy nagyot ugrani, 1054-es egyházszakadásra, az 1517-es reformációra, és talán a 20. századnak arra a különleges eseményére, ahol a felekezetek végül mégis egymást keresik, egészen 1910-ig, 1925-ig tulajdonképpen az egyházak távolodtak egymástól, sok-sok felekezet keletkezett, míg nem ezekben a 20. századi első évtizedekben, ahogy Jézushoz közeledtek, úgy érkeztek egymáshoz is közelebb, és igazában ez is Jézus örök szándéka, hogy egyek legyünk, miként az Atya is egy a Fiúval és a Szentlélekkel, amiként Jézus is ezért imádkozik, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ebben az egységben jut kifejezésre a szeretetben való összetartozás és az evangéliumért végzett felelős szolgálat. Nem folytatom tovább a példákat, mert nem egyháztörténeti órát tartanék, csak a korszakváltásnak a jelentőségét szerettem volna ezzel kiemelni Jézus életében, éppen ezen az ünnepen, amire emlékezünk, részint a magunk életében és az egyház történetében is. Sokkal fontosabbá válik természetesen, hogy már most, ahelyett, hogy álmélkodnánk, mint a galileai férfiak, és néznénk az eget csodálkozva, mit tegyünk az evangéliumért, mit tegyünk, hogy Jézust mindenki megismerje, mi az, ami a mi feladatunk, küldetésünk. Azt olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy a tanítványok név szerint felsorolva együtt vannak a maguk megszűk otthonában, és imádkoznak. Az első dolguk tehát az volt, hogy most egy új korszak előtt állunk, egy új történelmi helyzet állt be, egy új szituáció, mit tegyünk. Nem a saját eszükre akartak hallgatni, nem is csupán arra, amit átéltek, hanem azt mondták, most el kell csendesedni, most le kell térdelni a mennyei atya előtt. Egyfelől, hogy lássuk, hogy az a Jézus, aki meghalt, de föltámadott, aki most bennünket test szerint itt hagyott, de lélek szerint velünk van, és kitölti majd lelkét, ahogy erre a pünkösdi eseményre emlékezünk 10 nap múlva. Mi a feladat? Ne feledjük hát, ha életünk komoly korszak fordulóhoz érkezik, akár konfirmáció, akár házasságkötés, vagy amikor az ember utolsó útjára kíséri hitvesélyt, vagy még korábban talán munkahelyet vált, akkor érdemes elcsendesedni, keresni azt, mit is akar tenni velem az Isten, vagy hogyan tud velem lenni akkor, amikor egy megváltozott helyzetben új feladatokat kell elvégezni, vagy új életformán kell kialakítani. Igaz ez mindegyikünk életére, elcsendesedni, imádkozni. Nem egyszerűen kétségbe esni, nem pánikba esni, hanem Isten előtt leborulni. Biztos vagyok benne, hogy mindegyikünknek ad Isten jó gondolatokat, ad Isten igét és útmutatást, hogy az ember aszerint cselekedik. És itt van a másik igazán kulcsszó, hogy nem egyszerűen ámulni, bámulni, nem is egyszerűen csak imádkozni, ami nem kevés, hanem tenni. Tenni a magunk dolgát, amiben megbízott minket az Isten, akár családban, akár másut, de a gyülekezetben mindenképp, mert hiszen itt ezek az emberek, a tanítványok, az egyházat képviselik. Az a 12 tanítvány, Mátyást választották meg Júdás helyére, fölvállalja az evangélium terjesztésének ügyét, és eszerint cselekszik, hogy aztán elmenjenek szélesebb világra, és az evangélium mindenkihez eljusson. Tenni. Nem vitás az, testvéreim, hogy az egyház maga is egy új korszakba érkezett. Igazából már a felvilágosodás óta 1789-től kezdődően, de talán jelzésértékűen szignifikánsan a 20. század végén, amikor az elvilágiasodás oly mértékig vett erőt embereknek a gondolkodásán, életén, hogy sokak elhagyták az Urat. Mit tehet? Néhány példát hagyd említsek előttetek. Nem olyan régen egy filmet láttam, amelyben bemutatták, hogy orosz földön, ahol 70 évig nem lehetett templomot építeni, hiába keletkeztek új települések, nem tudtak összegyülekezni azok, akik a Krisztus szentnek tartották szívükben. Ezért hát a nagy folyókon, mint a Dnyeper, a Volga, egy hajót indítottak útnak, és ezen a hajón egy templomot építettek. És ott, ahol új települések voltak, kikötött a hajó, aztán megkondították a harangot, és meghirdették, hogy itt most Isten tisztelet lesz. Jöjjetek a folyópartra, jöjjetek a hajón levő templomba Isten imádni. Voltak, akik felnőtt módon megkeresztelkedtek tanítás után, voltak, akik az úrvacsorát ünnepelték együtt, voltak, akik ott kötöttek házasságot, szóval elvégezte a lelkész, sok esetben több lelkész, azt a szolgálatot, amit kívántak, kértek, és aztán a hajó tovább úszott a folyó vízén, hogy a következő település előtt kikössön. Nagyszerű gondolat, azt gondolom, ami jelzi, hogy mennyi leleményességre, fantáziára van szükség ott, ahol egy új helyzet adódik, hogy az evangélium eljusson mindenkihez. Német és Franciaországban 16-18 órás televíziós és rádiós programokat hoztak létre, elsősorban katolikus testvéreink, hiszen náluk a paphiány egészen nagy méreteket ölt, így tudják a televízióval, a rádióval megszólítani otthonaikban azokat a híveket, akiket a lelkészek egyébként, miután kevesen vannak, nem tudnak utolérni. Ez is a modern eszközök közé tartozik annak érdekében, hogy az evangélium eljusson minden szívhez, minden otthonba. És kérdezhetik joggal testvérek, hogy mit csinálunk mi, protestánsok, evangélikusok, hiszen nincsenek lehetőségeink arra, hogy televíziós vagy rádiós programokat, egésznapos műsorokat tudnánk szerkeszteni, egyszerűen anyagi erőnk kevés ahhoz, hogy ezt megtegyük, de valamit mindenképpen lehetséges. Ez az, ami a protestantizmusnak, jelesül az evangélikus egyháznak mindig is magyar földön sajátja volt, hogy számon tart mindenkit, személy szerint felkeres mindenkit, akit csak evangélikusnak hívnak, neveznek, kereszteltek. Ennek érdekében indította egyházunk az úgynevezett gyülekezeti munkásképző tanfolyamot, ahol éppen arra készítjük fel a szolgálatért felelősséget vállaló testvéreket, hogy miként lehet bekopogtatni valakihez, hogyan lehet megszólítani, mennyi tapintattal, mennyi bölcsességgel, milyen tartalommal, annak érdekében, hogy maga is érezze, Jézus egyházához tartozik, nem feledkeztek el róla, és ez azt gondolom, még Nyíregyházán egy ilyen nagy múltú és nagy létszámú gyülekezetben is megszervezésre váró feladat. Feleségemmel Brémában voltunk Németországban, ahol egy gyülekezet, amely 2600 lelket számlál, 200 önkéntes gyülekezeti munkást képezett ki, természetesen fizetség nélkül, hogy mindenki számon tartson egy-egy utcában 10-20-30 családot, kinek mennyi telik az erejéből, fizikumából, idejéből, és a 2600 lelkes gyülekezetben bizony vasárnaponként 900 lélek van jelen az Isten tiszteleten, ami Németországban különösen feltűnően magas szám, itthon is jó arány lenne, hogyha híveinket ilyen létszámba tudnánk az Isten házába. De ehhez az kell, hogy valaki megismerje a másikat, felhívja a telefonon, ha nem látta, miért maradt távol, miért nem volt jelen ott, ahol pedig őt várták. Várta a mi Urunk Jézus, és várta az a testvéri közösség, amelyhez tartozik. Enélkül a személyes ismeretség, testvéri közösség nélkül ebben a világban nem tud megmaradni a gyülekezet, mert annyi más kísértésnek ki vannak téve, annyira nehezebb ma a mindennapok életében részint eligazodni, részint minden elvárásnak eleget tenni, hogy bizony szükség van támogatásra, segítségre. A kívül álló részéről is sok esetben egy-egy két tagú család, mondjuk így, hogy apa és anya, két gyermekkel, önmaga nem tudja élete egész sorsát alakítani, és minden feladatának nem tud eleget tenni, anélkül, hogy külső, akár fizikai, akár lelki segítséget ne kapna. Azért van az egyház, hogy ebben segítségére siessen azoknak, akik valamiben hiányt szenvednek. Ezért utazik a Volgán a hajó, ezért szól a televízióban az egyházi műsor egész nap, és amit mi tehetünk, ezért szabad telefonálni, ezért kell megismerni, meglátogatni azt, aki valami oknál fogva elkallódott, vagy elfeledkezett, vagy az életnek olyan terhét hordozza, ami nem teszi lehetővé, hogy átlépje a templom küszöbét. Nyilván leleményesnek, találékonynak, ugyanakkor tapintatosnak kell lennünk, de egy új korszak szövetkezett el az. Nem csak Jézus életében ott és akkor, hanem az egyház életében is, hogy így vegye számításba azokat, akik Krisztus nyájához tartoznak, ölelje szeretettel magához, bármilyen életkorú, bárhonnan érkezik, bármilyen foglalkozású, de döntő, hogy reál számítanak vele, kapcsolatot kívánnak tartani. Szeretett gyülekezet, Jézus egykor látható világot elhagyta, és a láthatatlanba ment. Téridő-e világi testiség korlátait legyőzve azért tette, hogy mindörökké velünk maradjon, mindenütt jelen legyen, és azért van az egyház, hogy az ő evangéliumát, amelyre igent mondott Isten az Atya, ma is terjessze, ma is hirdesse, ma is építse azt a közösséget, amelyben mi magunk is építkezünk, és azt, amit másokra fordítunk, időben, energiában, sokszorosan visszanyerjük Istentől. Indítson ez a mai ünnepi istentisztelet mindannyiunkat arra, hogy megkérdezzük, mit tudok én tenni ezért a nyíregyházi gyülekezetért. Mit tudok én tenni az utcámba lakó evangélikus testvérekért. Nem felejtem el, amikor püspökségem kezdetén eljött hozzám a német nagykövet, akkor azt kérdezte, hogy kedves püspök úr, mit tehetek én a magyarországi evangélikus egyházért? Azóta se kérdezte meg senki. 16 éves püspöki szolgálat alatt ilyen kérdéssel magyar testvérünk nem fordult hozzám. De ez önmagában nem baj, ti forduljatok a lelkészeitekhez. Mit tehetek a gyülekezetért? Mit tehetek a láthatatlanban uralkodó Jézus ügyéért? Mit tehetek az általam ismert, vagy később ismerőssé váló evangélikusokért? Mert az egyház nem a lelkészé, nem az esperesé, nem a püspöké, az egyház, együtt vagyunk mindannyian, és együtt kell, hogy hordozunk érte a felelősséget. Istennek való szolgálat pedig a legnagyobb kitüntetés, a legnagyobb öröm, és higgyétek, erre vágyakozik a világ, azokra a lelki kincsekre, amelyet megértésnek, szeretetnek, békességnek, megbocsátásnak hívunk, hiszen ezt jött terjeszteni Jézus, ezt vagyunk hivatottak továbbadni. Imádkozzunk. Urunk, mi magunk is korszakváltás idején élünk, engedd, hogy ennek az új korszaknak legyünk tevőleges alakítói, felelős formálói. Áld meg mindazokat, akik evangéliumért készek tenni, neked szolgálni. Kérünk, hallgass meg személyes kéréseinket is, amelyet előtted való csendben tárunk fel neked. Köszönjük, hogy meghallgatod minden hangos szóval elmondott kérésünket épp úgy, mint a szív mélyéről feltörő sóhajainkat. Ne engedd felednünk, mielőtt bármit is teszünk. Tőled kérjünk erőt, és hozzád kiáltsunk. Ámen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.